steeped in the clear final chillag ki kajalem perogyog jessinek szép veszelje Dávid királynak magzatja, sok királyoknak királya, lelkemnek vőlegénye, kedves, kegyes, kellemetes, ékes és gyönyörűséges. Gazdagsággal dicsőséges.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A köztünk lévő gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Vojtkó László 85 éves testvérünktől. Felesége, gyermekei, menye, unokája, a boldog feltámadás reménysége alatt köszönték meg életét. Pénteken gyermektábori megbeszélés volt itt a templomban. Segítségeket keresünk az augusztus 8-ai sátorállításhoz, táborberendezéshez, és a gyermektábor idején, augusztus 10-től 14-éig, a napvégi takarításokhoz. Tehát a kiköltözéshez, sátorállításhoz 8-án, illetve a napok végén a takarításhoz. Minél többen jelentkezünk, annál kevesebb hárul egy emberre. A tábort megelőző megbeszélés augusztus 2-án vasárnap az istentisztelet után lesz. Az általános iskolás korú gyermekek számára jelentkezési lapokat lehet elvinni, és 2000 forint előleg befizetése mellett e hó végéig lehet jelentkezni. A gyermek alkalom a mai naptól már a régi rend szerint lesz valós jelenléttel, az istentisztelettel egy időben. Ennek online közvetítésén is dolgozunk, ez várhatóan 2 hét múlva valósulhat meg. Most folytassuk az istentiszteletet, a megkezdett 296. dicséret, 2., 3. és 4. verseit énekelve, Ó, gyöngyös drága korona!
Egyem lelkem,
Szép koronám, égi mannám, eled elem. Rólad el nem feledkezem.
Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levele, 3. fejezetéből, a 14. verstől a fejezet végéig. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így teljesedjetek be az Isten egész teljességéig. Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által minden nemzedéken át, örökkön örökké. Amen. Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk mi is. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy jöhetünk hozzád, a megváltónkhoz, aki az életedet áldoztad a mi üdvösségünkért. Köszönjük, hogy ilyen szeretetteljes valakihez jöhetünk. Bocsásd meg a sokszor fáradt és fásult szívünket, hogy nem lelkesít, hogy előtted nyithatjuk ki, és hozzád jöhetünk újra meg újra. Köszönjük, hogy velünk voltál a hétköznapokban is. Köszönjük, hogy tapasztalhattuk megtartó szeretetedet. És köszönjük, hogy most kérhetünk téged. Tölts meg mindnyájunkat jelenléted áldásával. Segíts, hogy megerősödjön bennünk az, ahogyan te szeretsz, és ahogyan válaszolunk erre a szeretetre, és ahogyan ezt tovább tudjuk adni másoknak. Nagyon nagy szükségünk van, hogy a hétköznapokban a te jelenléteddel, áldásoddal tudjunk ott lenni. Szent lelked munkálkodjon éppen ezért, ma is bennünk, Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért. Amen. Énekeljük a 474. dicséretet, az igehirdetés hallgatására készülve, Istennel járni, lakozni.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hit bennem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni.
Az igehirdetés alapjaként az előbb felolvasott szakaszból a Pál apostol Efézusiakhoz írt levele 3. fejezetéből a 17. verset olvasom. Krisztus lakjon hit által a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Foglaljuk el helyünket. Az efézusi levelet veszük sorra, és múltkor már elkezdtük ezt a szakaszt, mondtuk, hogy Pál apostol imádkozik, és hogy azért imádkozik, ami a legjobb kérés, hogy az Istent ismerjük meg, és teljünk meg az ő szent lelkével. Most kifejezetten ezt a kérését, a kérésének a lényegét nézzük meg. Krisztus lakjon hit által a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Ki lakik egy házban? Ugye ez egy hasonlat, hogy bennünk, mint házban Krisztus lakjon. Ki lakik egy házban, ezt honnan lehet megtudni, meglátni, megismerni? Sokszor rátekintünk egy házra, és megvan a véleményünk, megmondjuk, hogy ki lakik ott, de igazából csak külsőségeket tudunk meghatározni, hogy szegény, vagy gazdag, vagy jellegzetes kultúrája van ugye a cigányoknak, tehát a gazdag cigányházat is megismerni rögtön. Hát ilyen külsőségeket tudunk, de azt mondja a Biblia, hogy sosem a külsőségeket kell nézni. Bizonyos dolgokat azok is elárulnak, de hogy ki lakik egy házban, hát van egy mondás, hogy dobd be az ablakot, és akkor meg fogod tudni. Mert akkor kijön az illető, és akkor valahogy viszonyulni fog ehhez a dologhoz. Így lehet megismerni a mi emberi házunkban is, hogy ki lakik, nem a külsőségekről, hogy esetleg aranynyakláncon kereszt függ a nyakunkba, vagy ki tudja milyen, vagy nagyon egyszerűen öltözködünk, és egyszerűen viseljük a hajunkat. Nem a külsőségekről lehet megismerni, hogy ki lakik bennünk, hanem ugyanazzal a módszerrel hajítunk egy követ, valamivel megsértjük, megbántjuk az illetőt, már is meg fogjuk tudni, hogy ki lakik a házában. Hát többféle lehetőség van. Lehet, hogy hangos kiáltozások között leteremt minket és bosszút esküszik. Lehet, hogy megbántottan félre vonul, és attól kezdve nem tárgyal velünk, sőt, még a többiek felé is egy kicsit bezárkózik, és magát sajnálja. Vagy egyszerűen lesöpri magáról, hogy mit nekem bántás, én ezek fölött vagyok, jó vagyok, és a gőg mutatkozik akkor meg rajta. Nyilván azt is tudjuk, hogy ha Krisztus lakik abban a házban, akkor meg fog tudni bocsátani, akkor tárgyilagosan tud visszakérdezni, hogy ez most miért, és miért nem vigyáztunk jobban, és hogyan gondoljuk, és mindenképpen nem magát fogja előtérbe tolni, hanem arra igyekszik, hogy mi haladjunk előbbre a hitbe. Egészen más hozzáállás, és csak egy bántást kell küldeni felé, már is kiderül. Vajon a mi életünkről mi derül ki, amikor bedobják az ablakot, amikor megbántanak valamivel? Ezt talán mindannyian tudjuk, hogy hogyan is szoktunk erre reagálni. Éppen ezért kéri ezt Pál apostol, hogy lakozzé, Krisztus lakjon hit által a szívetekbe. Hogy amikor jönnek a bántások, a nehézségek, akkor ne mi szaladjunk ki az ajtón gyorsan, és tegyük, amit szoktunk, hanem Krisztus jöhessen ki, és ő fogadhassa ezeket a dolgokat. Nézzük hát meg ezt az igét, hogy mit mond erről. Először is azt mondja, hogy felszólít erre, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben. Ez rögtön egy meghökkentő dolog, egy különös dolog, mert mi azt szoktuk mondani a Biblia alapján, hogy aki hívő ember, az csak úgy teheti meg, hogy Krisztust befogadta, és ő lakik a szívébe. És ezt a levelet Pál apostol hívő embereknek írja, egy gyülekezetnek, és azt mondja, hogy azért imádkozik, hogy Krisztus lakjon hit által a szívükbe. Mire gondol a Pál apostol? Nyilván nem mond ellent a Biblia egyik része a másiknak. A magyarázók azt mondják, hogy kétfajta görög kifejezés van a lakni-ra, egy igekötőben különbözik a kettő, de itt az erősebbik kifejezés van, ami azt jelenti, hogy nem vendégségben lakik, úgyhogy egy hétre vagy egy időszakra ott van, hanem állandóra. Pál apostol a hívő emberekért imádkozik, hogy az, hogy Krisztus ott lakik a szívünkbe, az ne csak egy-egy vasárnapi gondolat legyen, hogy igen, az ige most megfogott minket, és tényleg másképp kellene élnünk, és megállunk itt, és vasárnap ezt elgondoltuk, és aztán a hétfőn már ugyanúgy mi nyitunk ajtót, amikor valami történik. Vagy hogy Krisztus ne ott a sarokban legyen valahol, vagy díszhelyen, de minden esetre egy vendégként. Hanem úgy legyen jelen, mint a házigazda. Mint aki tud parancsolni nekünk. Mint akire figyelünk. Mint akinek szeretettel lessük, hogy mi tetszik neki, és mi nem, mert nagyon szeretjük, és tudjuk, hogy nagyon szeret minket. És semmiképpen ne a ház feliratában legyen ott Krisztus, tehát a külsőségekben, ahogyan eljövünk a templomba, és gyakorlunk sok mindent, amit hívő dolognak gondolunk. Itt erről van szó, hogy Jézus Krisztus lakozzék a hit által a szívünkbe bátra, egyre jobban. Hogy ez egy olyan dolog, amelyik csak elkezdődik, amikor befogadjuk őt, és nem úgy kezdődik rögtön, hogy akkor onnantól kezdve ő már mindennel rendelkezik. Sokat kell ehhez tapasztalnunk, tanulnunk, hogy igazából megvalósuljon, hogy látható legyen, hogy ő a háznak a gazdája. És pontosan erről szól, amit így mond, ez a második gondolat, hogy hit által lakozzék a szívünkben Krisztus. Mire gondol itt, hogy hit által lakozzék a szívünkben? Én azt gondolom, arról van szó, hogy a hit az nem az elsődleges tapasztalatunk. Az Isten emögött, a világ mögött van, mint teremtő, de mi csak ezt a világot látjuk, és az elsődleges tapasztalataink nem Istenről szólnak. De közben felfedezhetjük, hogy mindig és minden mögött ott van. Sokszor mi beleütközünk az elsődleges tapasztalatainkba, és azokon megbotránkozunk. Ahogy megbotránkozott a zsoltáros is, hogy hát annak az istentelennek miért van ekkora szerencséje és sikere. Vagy megbotránkozunk, hogy miért pont velem történik ez a dolog. Vagy miért vannak ilyen gazemberek ezen a világon, és miért van ennyi nyomorúság és háború. Meg szoktunk botránkozni a külsőségeken. Az elsődleges tapasztalatunk ez, de a hívő ember meglátja a mindenható Istent az egész mögött. Ez valahol az ő terve. És ezért lassanként megtanulunk az elsődleges tapasztalatainkon nem megbotránkozni, de tudjuk, hogy előbb-utóbb kiderül majd, hogy ez is beleillett az Isten nagy tervébe, és így volt jó, ahogy történt. És ez, hogy hitáltal lakozzék Krisztus a szívünkbe, ez azt jelenti, hogy az embereknek nem ez lesz az elsődleges tapasztalatuk velünk kapcsolatban, és saját magunknak sem ez lesz az elsődleges tapasztalatunk magunkkal szembe, hogy itt bennem Krisztus lakik. Milyen jó. Mert akkor rögtön jönne, amit harmadiknak említettem a rossz dolgokba, hogy a gőggel tudunk válaszolni, mikor megdobnak, hogy ó, hát én milyen jó vagyok, én nekem meg se kottyan ez, és milyen az az ember, hogy tud így viselkedni. Igen. Ha úgy gondolnánk, hogy ez az elsődleges tapasztalatunk lenne, hogy hát bennünk Krisztus lakik, nekünk a lábunk nyomába se érhet senki, akkor baj lenne. De Krisztus a hit által lakozik bennünk. Ez azt jelenti, hogy mi mindnyájan keresztjén emberek, hívő emberek, nyomorúságos hívők vagyunk. Olyanok, akiken néha felcsillan valami, de igazából nagyon sok olyan elsődleges tapasztalat van rólunk, hogy hát ez olyan bátortalan. Vagy ez meg túl határozott, vagy ki tudja, miket tapasztalunk egymással kapcsolatban, magunkról is. Krisztus a hit által lakik a szívünkbe, ha ott van, ha benne hiszünk, ha őt szeretjük, akkor valahol ott mindezek a dolgok mögött ott van, és valahol mégiscsak felsejlik, hogy igen, ez az ember akármilyen is, ugyanolyan, mint én, sok minden meg különbözik, de alapvetően nem tökéletes egyáltalán, és mégis valahol ott van az Isten áldása rajta. Valahol jó a közelében lenni. Valahol tud olyat, amit én nem, és kisugárzik belőle. Mondhatják a nem hívők. De nekünk hívőknek is föl kell ismernünk egymásban, hogy benne is Krisztus lakik, minden nyomorúsága, minden hibái, tévedései ellenére azzal együtt. A hit által ott lakozik benne Krisztus. És így gondoljunk magunkra is. Milyen jó. Hogyha mi szeretjük Krisztust, akkor ez nem azt jelenti, hogy diadalmasan mondhatjuk, hogy na hát, most Krisztussal találkoztatok, ha velem beszéltetek. Nem azt jelenti. Azt jelenti, hogy nagyon sok hibám van, ami ki is ütközik rajtam lépten nyomon, de valahol mégis a kegyelmébe fogadott Jézus Krisztus megváltott, megbocsátja a bűneimet, és valahol ez meg fog látszani rajtam. Hit által lakozzék Krisztus benne, a szívetekben. És a harmadik dolog, amit itt mond, hogy a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. És ez az, amit az elején így mondtam, hogy ez nem egy csapásra valósul meg. Meggyökerezve és megalapozva, tehát ez kihajt és épül. Tehát amikor megtérünk, akkor Krisztus nem bevonul diadalmasan a szívünkbe, és mindenki látni fogja, hanem elkezd kicsirázni, kihajtani az ő élete bennünk, először is bennünk. És ez olyan, mint amikor egy csecsemő születik egy házban. Nem diadalmasan bevonul, hanem ott nő föl. És esetleg az eleinte csak a sírását hallani. Hogy ez a világ mennyire idegen és szokatlan neki, amiben ott kell, hogy legyen. De ahogy táplálják, úgy növekszik, és úgy tényleg áthatja az egész családot, és végén már ő körülötte forog minden és mindenki. Ez a csecsemő esetében nem feltétlen jó, de Jézus Krisztus esetében ez a helyes. Tehát addig csak tápláljuk, és mutogatjuk a csecsemőt. Ez is jellemző a friss hívőkre, hogy nagyon szeretnék mutogatni, de hát csak egy csecsemőt mutogatnak. De ezt nagyon szeretné, mert dicsekszenek vele, mert örülnek neki. De el kell egy időnek telnie addig, hogy Krisztust igazán meg lehessen látni abban az életben. Abban az emberben, akik mi vagyunk. És hát ezért imádkozik Pál apostol, hogy ez a folyamat minél inkább erősödjön bennünk, ez, ugye azt mondja, hogy a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, ezt már sokszor mondtam, hogy táplálni úgy lehet, hogy megértjük a szeretetét a mindenható Istennek. Hogy eljött értünk. Hogy vállalta értünk a halált, hogy az életét adta a bűneink bocsánatára. Hát ennyire szeret engem, akkor meggyökerezem ebben a szeretetben. Megköszönöm ezt. Én is válaszolok szeretettel erre. És akkor a szeretetben meggyökerezve végén kihajt az életembe a szeretet. És úgy tudok fordulni másokhoz, és az ő érdeküket nézem, és elsősorban az ő hitrejutásukat szorgalmazom. Ezért imádkozik Pál apostol, hogy mi is ilyen életekké leessünk, a gyülekezeti tagok fölnőjenek, felnőtt gyülekezeti tagokká legyenek. Az úrvacsora egy ilyen alkalom, amikor meggyökerezhetünk még jobban a szeretetben. Amikor a ház mélyén folyik a belső családi élet, a kapcsolatok. Most így járulhatunk oda az úrasztalához, hogy az Isten szeretetére, amely Krisztusban megjelent, erre emlékezünk, ezt engedjük közel a szívünkhöz, és ennek örülünk, és ez erősödik meg bennünk, és hajt ki belőlünk. Így legyen. Amen. Készüljünk az úrvacsorára, a 436. dicséret első három versét énekelve örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassátok meg, hogy hogyan adta nekünk az úrvacsorát Jézus Krisztus, Pál apostol korintusi első leveléből olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohár, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csendesedjünk el egyéni imádságban, gondoljuk végig, mit tett értünk az Úr Jézus Krisztus. Gondoljuk végig, hogy mivel szolgáltunk mi erre a sok-sok bűnünket, és kérjük az ő segítségét, hogy találkozzunk vele, és megtisztulhassunk ebben a találkozásban. A csendes, magányos imádságot majd közösen fogjuk befejezni, ahogy szoktuk, az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután bűneinkről vallást tettünk az imádságban, most valljuk meg hitünket is, helyünkről fölkelve, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Egyházunk rendje szerint teszem fel a lelkiismeretvizsgáló kérdéseket, melyekre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogy mindnyájan elvesztünk volna bűneinkben, ha Isten nem könyörült volna meg rajtunk? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy már ebben a jelen való világban, mint Krisztus megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígérem. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak, Jézus Krisztus érdeméért ajándékba. Amen. Foglaljuk el helyünket. És most már talán kifejezhetjük a egymással szemben is a kiengesztelt voltunkat, hogy ott a mellettünk levőkkel kezet fogunk. És járuljunk ékes renddel és alázatos szívvel az úrvacsorához a szokott rendben, tehát mindig az első soroktól az utolsóig megyünk a fal felé, indulunk el, és középről térünk vissza a padunkba, és először a nekem bal kézre levő oszlopból, aztán pedig a jobb kézre lévő oszlopból. Az úrvacsora osztás alatt pünkösdi énekeket éneklünk, a 735. ének lesz az első, Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk. Így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így élhettek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a keresztjén életfolytatásra az ige szavaival. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy mindenedet szétosztottad, és végül az életedet is szétosztottad közöttünk, koldusok között, hogy meggazdagodjunk a te kegyelmed gazdagságából. Köszönjük, hogy most is így koldusként állhattunk oda a te asztalodhoz, és most is szereteteddel, vendégségeddel vártál minket, jelenléteddel gazdagítottál meg. Köszönjük, hogy megtisztulhatott a szívünk. Köszönjük, hogy betöltheti a szívünket a te lényed. Köszönjük, hogy örömöd, békességed, szereteted fakadhat forrásként a szívünkben. Kérünk, hogy segíts, hogy a hétköznapokat is áthassa a te jelenléted bennünk. Segíts téged előre engedni, amikor kihívások vannak az életben. Segíts rád figyelni, segíts a te akaratod szerint eljárni mindenben. Köszönjük, hogy ott vagy a nehézségekben küzdőkkel, a gyászoló testvéreinkkel. Köszönjük, hogy ott vagy azokkal, akiknek rengeteg a feladatuk és tennivalójuk. Köszönjük, hogy rád vethetjük minden terhünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk nemzetünket is imádságunkba, első vasárnap lévén a himnusz és a székely himnusz éneklésével. Thank you.
Ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Segíts még egyszer, győzelemre népen, Csaba király, a csillag ösvényen. Maroknyi székely porlik, mint a szikló. Népek harcától zajló tengeren. Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja. Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a megkezdett 296. dicséret, 5., 6. és 7. verseit énekeljük. Teremtő Atyám, Úristen, így kezdődik.